Szép estét mindenkinek! Mit jelent ma felelősséget vállalni nem csak egyéneknek, hanem cégeknek, vállalatoknak is? Kiknek a feladata a társadalmi egyenlőtlenségek, az oktatási hátrányok, vagy éppen a környezeti problémák megoldása? És mikor mondhatjuk azt egy vállalatról, hogy valóban felelősen működik, nem csak azt jól kommunikálja, hanem valóban tesz is azért, hogy jobb legyen a világ? Ezekről a kérdésekről, illetve a konkrét tennivalókról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Flagstad Emőke, a VAN alapítvány ügyvezetője, egyben a Women in Technology Hungary Egyesület elnöke. Emőke, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
És akkor vágjunk is bele, most már sok éve vagy ebben a feladatkörben, és nem tudom, hogy hogyan látod, de korábban elegendő volt, hogyha mondjuk egy nagyvállalat egy-egy jó ügy mellé odaállt, viszont most már talán ennél sokkal, vagy jóval többre van szükség.
Igen, mondhatnám azt is, hogy ez részben trendi, részben pedig lassan kötelező is lesz, hiszen ugye az Európai Unió elfogadta azt a szabályozást, aminek a keretében először a 200 főnél többet foglalkoztató munkavállalót foglalkoztató cégeknek kell ESG jelentést készíteni, és ebből az ESG-ből ugye az S a középső láb az, ami a társadalmi felelősségvállalási programokat, feladatokat mutatja. De én azt gondolom, hogy ez nem csak trend, és nem csak szabály kell, hogy legyen, hanem valahogy magunkból, vagy éppen a vállalkozásból kell, hogy következzen, hiszen egy valamilyen társadalmi és gazdasági környezetben működő cégnek, amely egy adott helyen termeli a bevételét és adott esetben, jó esetben a profitját is, illik valamit azért visszaadni annak a társadalomnak, annak az ügyfélkörnek, akiknek dolgozik.
Te most már 8 éve vagy a CSR területen, tehát folyamatosan látod ezt a változást, hogy felszokott merülni, hogy ha CSR-ról, társadalmi felelősségvállalásról beszélünk, akkor az kinek a feladata? Az egyéné, az állami, a civil szektoré, vagy a vállalatoké, ahogy te is mondtad? Ez az utóbbi években, évtizedekben mennyire dinamikusan változott?
Én merem remélni, hogy változott. A vállalatok tekintetében tudom ezt talán jobban, talán akkor, vagy ebben a helyzetben látok rá jobban. Ma már a vállalatok, a nagyvállalatoknak a jelentős része vagy alapítványi, vagy esetleg a kommunikációs csapat részeként, de a feladatot, és végül is ez a lényeg, a feladatot felveszi, a feladatot viszi magával, vagy egy-egy nagy ügy mellé áll oda, vagy sok apró mellé áll oda, és nagyon sokan igyekeznek a munkavállalókat is behúzni ebbe a programba. A kérdésed egy része arra irányult, hogy kinek a feladata ez. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a feladata, és úgy kellene ehhez hozzáállni, hogy nem egymásra mutogatni, hogy az állam feladata, a nagyvállalatok feladata, az egyén feladata, mindenki tehet a maga szintjén. Én is tehetek, a munkavállalók is tehetnek, és a munkáltató is tehet természetesen, és az is jó, hogyha látszik az, hogy az állam milyen irányba megy el, és ő is elviszi a saját feladatait, amire akár rá is tudunk kapcsolódni. Tehát én azt gondolom, hogy ma már ez mindenkinek a feladata kellene, hogy legyen.
És majd beszélünk részletesebben is arról, hogy ti milyen feladatokat láttok fontosnak, megvalósítandónak, és milyen hatást tudtok elérni. Viszont beszéljünk rólad is egy picit, ugye a PR és most már a CSR, társadalmi felelősségvállalás területén dolgozol, hosszú évek óta meghatározza az életedet. Ugyanakkor én úgy tudom, hogy eredetileg nem is erre a pályára készültél, mert hogy pedagógus végzettséged van, az ELTE-n végeztél. A PR mikor és hogyan jött az életedbe?
Tulajdonképpen még egyel visszalépnék, mert nem is tanárnak készültem, én színésznőnek készültem eredetileg, tehát az volt a nagy gondolatom, hogy majd meghódítom a színpadot. Ehhez képest a tanári pálya az nem lett volna nagyon nagy, hogy mondjam, a megjelenési formáját tekintve akár némi kapcsolódást is mutathatott volna a színpaddal. A PR pedig igazából akkor jött az életembe, amikor a PR Magyarországra bejött. Tehát tulajdonképpen senki sem tudta a 90-es évek elején, hogy mi ez a PR.
Egy izgalmas új terület volt.
Egy nagyon izgalmas új terület volt. Sokan, akik azért a kommunikációval már foglalkoztak valamilyen szinten, ugye a Kőker Főiskolán volt ilyen szak, és ott azért voltak nagyon jó tanárok, akik ezt már oktatták, azt gondolták, hogy mivel senki se tudja még Magyarországon, hogy mi az, hogy PR, hát csináljuk meg mi a saját arcunkra. Nekem olyan szerencsém volt, hogy én az első magyar PR ügynökséghez kerültem, igazából egy véletlen, egy rendezvény folytán, ahova elhívtak segíteni, és éreztem, hogy én ezt fogom szeretni, itt lehet egy kicsit jönni, menni, fontoskodni, ahogy én szoktam mondani, de aztán nagyon hamar kiderült szerencsére, hogy ez sokkal több annál, mint hogy egy rendezvényen az ember segítés ott magát, a szervezési feladatokat elviszi. Ma már látjuk, hogy a kommunikációval nagyon sok mindent el lehet érni.
Mennyire jártad végig a ranglétrát?
Abszolút, tehát az ügynökség az szerintem nagyon jó alkalom arra, hogy az ember megtanulja ennek a szakmának is, de akár a reklámügynökség, vagy a most már nincsen kis talán klasszikus reklámügynökségek, sokkal inkább komplex a feladatuk, ott nagyon jól meg lehet találni a feladatokat, és nagyon jól meg lehet tanulni az összes lépését és fázisát. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, olyan ügynökségnél dolgoztam, ahol olyan szakemberekkel voltam körülvéve, akik rengeteg apró, sok gyakorlati információval láttak el bennünket. Ezt én mondjuk tudtam csinálni egy másfél évig, és utána sikerült váltani és átülni a másik oldalra, a ügyfél oldalra. Szintén egy nagyon izgalmas, a mobil, illetve rádiótelefon, ahogy Magyarországra érkezett szintén a 90-es évek elején, akkor még egy Western Rádiótelefon Kft. Nevű cégnél, az első mobilos cégnél tudtam elhelyezkedni, ami szintén abban az időszakban egy rendkívüli novum volt. Tehát együtt tanultunk mindent a kollégákkal, az összes szolgáltatást, és ez PR-esként nagyon jó lehetőségeket adott. Minden hír volt gyakorlatilag. Kiadtál valamit, elindult az SMS szolgáltatás, elindult az MMS szolgáltatás, azt nagyon hamar megírta minden lap. Tehát az is egy nagyon izgalmas időszak.
Ez egy akkora dolog volt akkor, mint most, hogy ugye megjelent a ChatGPT, meg egy csomó olyan digitális technológiai fejlesztés és újítás, ami abszolút megváltoztatja az életünket, megváltoztatja a kommunikációt. Ugyanez történt akkor 20-30 évvel ezelőtt.
Így van, együtt tanultuk, és együtt fejlesztettük. A technológia, ahogy te is mondod, az napról napra változik, talán ma még gyorsabban, mint 30 évvel ezelőtt, úgyhogy most már én is csak kapkodom a fejemet.
Te hogyan, hol találtad meg azt a pontot, amikor már nem csak karriert, hanem társadalmi hatást is szerettél volna építeni?
Azt kell mondjam, hogy egészen véletlenül kerültem erre a területre. Tulajdonképpen PR-esként érkeztem a Van elődjéhez, az elődvállalatához, és aztán ott egy egészen egyszerű véletlen kapcsán talált meg ez a feladat. Egy kolléganő befejezte ott a szakmai működését, és felkínálták a lehetőséget. Gyorsan kellett valaki, aki annál többet tud talán, mint hogy kommunikációs szempontból összeszervezze a társadalmi felelősségvállalási projekteket, hanem egy kicsi meg is kellett újítani ezt a szervezeti egységet, arcot kellett, stratégiát kellett mellé tenni, mögé tenni. Így esett rám a választás, és én sok mindent nem tudtam, meg kell mondjam, 8 évvel ezelőtt a társadalmi felelősségvállalásra, azt éreztem, hogy ez jó. Azt is éreztem, hogy ez egy közösségi dolog, abban pedig én szerettem tevékenykedni igazából már főiskolai klubos koromban is, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőségnek látszott akkor, nagyon sokat kellett hozzá tanulni. Tehát nyilván az ember egy jó kommunikációs attitűddel érkezik, akkor azt lehetett látni, hogy ha olyan programokat csinálunk, amiknek van társadalmi hatása, arról érdemes beszélni, az tulajdonképpen visszahat a vállalatra, a vállalat imidzsére. Ugye ez nem egy klasszikus civil szervezet, ez egy vállalati alapítvány. Ebből a szempontból nekünk nyilván azokat az üzeneteket kell erősíteni, azokat a tevékenységeket kell egyébként a saját társadalmi felelősségvállalási projektjeinkbe is visszatenni, amelyekkel a vállalat is működik. Nagyon sokat kellett erről is tanulnom, hogy mik azok a pontok, amiket át lehet fordítani, hogy lehet a technológiát átfordítani társadalmi felelősségvállalásba. Meg kellett találni azokat a területeket, ahol mi talán a legtöbb hatást el tudjuk érni, és a legtöbb embert el tudjuk érni. Én tanárként végeztem, az edukáció valahogy adta is magát, egyébként az alapítványunk korábban is foglalkozott már ezzel a területtel. Tehát tulajdonképpen az volt a feladat, hogy hogyan lehet ezt úgy kibontani, hogy sokkal több emberhez érjél el, rövidebb idő alatt hatékonyabb programokkal, tehát hogy látható hatása legyen, ne csak egy eszközt adjál mondjuk.
Tehát valamit fölépíteni, vagy továbbépíteni, és mikor leültünk ide, beszélgettünk arról, hogy vannak olyan típusú emberek, akik inkább működtetni szeretnek, van, akik az építkezésben jók, és hogy te inkább talán ez a mindig valami újat létrehozni és menni előre típus vagy?
Igen, én azt hiszem, hogy én mindig keresem az új lehetőséget, keresem azt, hogy ne egy rutin feladat legyen, hanem hogyan lehet tovább építkezni, de egyébként erre szerintem borzasztó szükség is van, mert a világ nagyon gyorsan változik körülöttünk, tehát az, ami működött 3 évvel ezelőtt, az nem működik ma már, vagy nem úgy működik. Biztos beszélünk később a programokról, amiket mi ebben az alapítványban alapítványban viszünk, ott is látom, hogy ma egészen más megközelítésünk van, mint 3 évvel ezelőtt. Egyébként mások az eszközeink is, és más a hatás is. A kollégák is mást várnak el tőlünk, úgyhogy muszáj, hogy egy kicsit az ember formálódjon állandóan. Én szeretek építkezni, én szeretem mögötte a stratégiát látni, és abban magam is részt venni tudatosan, és úgy menni előre. Lehet, hogy ez egy picit a korral is jár, hogy az ember, amikor fiatalabb, akkor szervezni szeret és pörögni szeret, most sokkal inkább szeretem látni, hogy mi van mögötte, hosszabb időt hagyni a piackutatásnak, hosszabb időt hagyni annak, hogy hogy tud ez egymásra épülni, és megpróbálni kitalálni, hogy hova fog elvezetni.
Most egy nagyon izgalmas időszakon vagytok túl, mert hogy egy átmárkázáson, egy teljes átalakuláson ment keresztül, mind a vállalat, mind az alapítvány. Ezt belülről hogyan éltétek meg ezt az időszakot, te és a kollégák?
Hát ez mindenkinek egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, hiszen ugye január 1-ével megjelent a VAN, és minthogy mi ennek a társaságnak vagyunk, a ZRT-nek vagyunk az alapítvány, ezért nekünk is arcotot kellett váltani. Igazából végigmentünk szinte ugyanazokon a lépéseken, mint az anyavállalat, az átmárkázás tekintetében. Nagyon sok feladatot rótt az emberre, de közben nagyon izgalmas volt, hiszen kitalálni új honlapot létrehozni, részt venni a márkaépítésben, az megint csak egy építkezés, az megint csak egy egészen új feladat. Nem is gondoltam volna, hogy mennyi lába van a social media felületektől kezdve a honlapon át. Alkalom volt egyébként arra is, hogy egy kicsit letisztítsuk a programokat, kvázi a portfóliónkat, és új fókuszokat találjunk.
Ami még nekem itt hirtelen eszembe jut az átalakulás kapcsán, ugye te a társadalmi kapcsolatokért felelsz. De itt most két alapítvány működik egymás mellett vállalatcsoporton belül, különböző fókusszal.
Tulajdonképpen a fókuszok eredője az azonos, hiszen ugye a VAN alapítvány mellett, ami már 20 éve működik, hozzánk került, illetve mi gondozzuk egy kicsit a 4IG alapítványát is. A 4IG is egy technológiai vállalat, itt is a fókusz azon van alapvetően, hogy hogyan lehet a technológiai tudást átadni, tehát ez az, ami az alapítvány programjait is meghatározza. Az edukációt nem tud itt sem kikerülni, itt azt kellett nekünk végig gondolni, hogy hogyan tudják egymást segíteni ezek a programok. Úgy határoztuk meg, hogy a VAN-nál inkább az általános iskola, középiskola korosztályára fókuszálunk, míg a 4IG alapítványnál inkább talán az egyetem, a mentorálás, ebbe az irányba hogyan tudunk, ösztöndíj program, hogyan tudunk elmenni. Tehát itt válik ketté a két alapítvány. A VAN-nál tulajdonképpen az összes programot mi alakítjuk, mi is találjuk ki, és mi is építjük föl. A 4IG-nál van egy kis lehetőség arra, hogy adhok programokat is egyébként, amelyek az alapítók a céljaihoz megfelelnek, azokban beengedjünk kívülről érkező kezdeményezéseket is. Tehát itt talán egy picit nagyobb a játékterünk. A VAN-nál ott tudatosan építjük azt a 3-4 féle programot, ami most már másfél éve meghatározza a működésünket.
Melyek ezek?
Az oktatás mellett elkezdtünk olyan eszközöket tesztelni, amik esetleg az egészségügyi ellátásban segíthetnek. Megérkeztünk a VR technológiához, és együtt működésben kipróbálhattuk azt, hogy hogyan lehet a VR technológiát jól működtetni mondjuk a gyermekgyógyászatban. Nagyon jó partnere akadtunk a Bethesda gyermekkórház személyében, akik nagyon nyitottak voltak az első pillanattól kezdve arra, hogy hol is lehetne felhasználni. Kerestük az utakat. Először azt gondoltuk, hogy talán az égési sérült gyerekeken tud a legjobban segíteni a szemüveg, mert az borzasztó fájdalommal jár. De talán pont ezért, és pont azért, mert olyan nagyon nehéz ott a gyerekek kezelése, fókuszt váltottunk, és a sokkal mindennapibb vérvételhez jutottunk el, amelyet segítenek önkéntes pszichológus hallgatók is. Amikor megérkezik a család, vagy anyuka a gyerekkel, aki nyilván nagyon izgul, anyuka talán még jobban izgul, és akkor érkeznek az önkéntesek egy kis kosárral, amiből lehet választani egy eszközt, ami a stresszt oldhatja. Ez lehet egy stresszlabda, lehet egy könyv, de lehet egy VR szemüveg is. Most már azért nagy biztonsággal oda nyúlnak a gyerekek, mert hogy ők is nagyon szeretik a technológiát, és ezen a szemüvegen olyan programok futnak, amelyek mire a gyerek bekerül a vérvétel helyszínére, a nővérkéhez, addigra ő már jó esetben megnyugodott. Nagyon sokszor azt mondják a gyerekek, hogy nem is szeretnék a fejükön hagyni a szemüveget, mert szeretnék látni egyébként, hogy mi történik, de ők most már megnyugodtak és készen állnak.
Beszéljünk részletesebben az egyik legnagyobb területről, amit az elején is már felhoztál, említettél, mégpedig az edukációról, mert hogy ez talán a zászlós hajó, hogy itt milyen programjaitok vannak.
Az edukáció területén nagyon nagyot léptünk szerintem az elmúlt évekre visszatekintve. Az volt a cél, hogy minél több emberhez tudjunk minél több hasznos információt eljutatni arról, hogy hogyan segíti őket a technológia mindennapi életükben. Mi mindenképpen szerettük volna a teljes palettát valami módon edukálni, így a szülő, a pedagógus és a diák számára is kidolgoztunk programokat. A pedagógusok számára volt egy akkreditált képzésünk, ami tulajdonképpen egy ilyen ismerkedős alapprogram volt, nem csak az IKT eszközök, hanem a használatuk, azok a platformok, amiket az oktatásba be lehet vinni, nagyon-nagyon sok gyakorlati példával igyekeztünk szemléltetni, és erre a célra létrehoztunk egy platformot, Eskola néven, ahova föltettük az összes e-learning alapú oktatási kurzusainkat. Most azon dolgozunk, hogy hogyan lehet a szülőket is edukálni, hiszen az iskolában a gyerekek valamilyen fajta képzést, vagy legalábbis az eszközök használatát tanulják a pedagógusoktól, de hát azért tudjuk, hogy a gyerek hazamegy az iskolából, és akkor előbb-utóbb előkerül valamilyen eszköz, lehetőleg a tanulást követően, és ilyenkor a szülő akár foghatja a fejét, hogy már megint hány órát tölt a gyerek a képernyő előtt. Mi nem mondjuk meg, hogy mi a jó, meg mi a helyes, abban sem, hogy mennyi időt töltsön a képernyő előtt, abban sem, hogy mit nézzen rajta és hány éves kortól. Abban szeretnénk segíteni a szülőknek, hogy kicsit ebben a rengeteg információban, hiszen nyilván az ember rákeres arra, hogy milyen eszközt, mikor, hogy adjak a kezébe, vagy ha éppen konkrét problémám van, hogy egy adott videójátékot lehet-e már játszani, vagy nem.
Hát korlátozzam, ne korlátozzam, ha igen, korlátozom, hogyan tegyem.
Milyen lehetőségeim vannak, milyen platformok vannak, milyen szűrőprogramok vannak. De egyébként a szülőt, saját magát is néha érdemes edukálni, hiszen mi egy minta vagyunk a gyereknek.
Hogyha, hát a szülő kezében ott van a készülék, és
ha a vasárnapi ebéd közben ott van, és azt mondja, csak ezt az SMS gyorsan, mert a kollégák azt kérdezik, akkor milyen alapon mondjuk azt a gyereknek, hogy ő most inkább tanuljon, és ne videójátékozzon. Tehát az nagyon fontos, hogy legyen egy alap. Tehát először nézzünk magunkba, és így is indul a mi szülő, kifejezetten nem szülőképzésnek, inkább net tippeknek szoktuk hívni. Kis, pici, apró, párperces tudásmorzsák ezek, 15 különböző, két korosztályban, és arra szolgál, hogyha valamiben bizonytalan vagyok, vagy egy megerősítésre van szükségem.
Vagy gondolkoztasson el arról, hogy jól csinálom-e, vagy hogyan lehetne jobban tenni?
Abszolút, mert hogy tele van cikkekkel, tele van információkkal, tele van tulajdonképpen kvízekkel, te hogy csinálod, nincsenek jó vagy rossz válaszok, csak egyszerűen kérdések, amiket magadnak érdemes feltenni, hogy mi vajon otthon jó példát mutatunk-e, mi hogy járunk el, van-e nekünk valami családi netikettünk, amit betartunk, és aztán azt betartatjuk a gyerekekkel is. Felteszek-e fényképeket a gyerekekről mondjuk nyaralás után, mert olyan jópofának tűnt, meg ők is egyébként helyesek voltak a strandon.
Megbeszélem-e velük, hogy mi az, ami felkerülhet?
Felkerülhet-e vagy nem, és ha azt mondják, hogy nem, akkor ezt tudomásul veszem el. Tehát ezek szerintem nagyon fontos alapkérdések ma már. Ugye tudjuk, hogy az internet nem felejt, amit föltettél, az valahol valamikor felbukkan már. Ezek szerintem nagyon fontos kérdések, kifejezetten attitűdöt formálhat. Ez is a célja alapvetően. Sok példát hozunk, nagyon sok cikket hozunk, tehát tényleg arra jó, hogy elgondolkodtasson, és hogy aztán ki tud alakítani a saját véleményedet és a saját családodban működő modellt.
Vannak egyébként ilyen álomcéljaitok, hogy hány főhöz, vagy hogyan szeretnétek eljutni? Kiket szeretnétek edukálni, vagy szemléletformálással segíteni?
Én nagyon szeretném, hogyha ennek a kampánynak lenne egy ezres mintája, és aztán valamilyen módon ez elindulhat, és úgy gondolom, hogy így is működik, hogy aztán egyszer csak, ha ez jó és praktikus, akkor a szülők ezt egymásnak tudják adni. Mi ezt egyébként igyekszünk a pedagógusokhoz is eljuttatni, hiszen a pedagógus is lehet egy, hogy mondjam, egy indikátor, vagy egy forrás, akár egy szülő érte értekezleten, hogy ezzel érdemes, azt gondolom, hogy egyébként sok szülői értekezlet előfordul az eszköz használatról való csevely, hogy a szülők ezt erről beszélgetnek, akár a pedagógussal is, mit lehet, mit engednek meg otthon, milyen eszközöket lehet bevonni egy házi feladat megírásába. Hát most azért a ChatGPT esetében, igen, vagy egyáltalán a mesterséges intelligencia esetében szerintem ez egy nagyon releváns kérdés. Nem ördögtől való ez sem, csak jól kell tudni használni.
Mesélj a zöld kódról, mert azt gondolom, hogy az is egy nagyon izgalmas programotok, viszont egy nagyon szerethető program is egyben.
Azt mi is nagyon-nagyon kedveljük, talán az a kedvenc programunk, mert az egyrészt két dolgot ötvöz, a fenntarthatóságot, ami szintén egy nagyon izgalmas, és számunkra egyébként egy új program és új programelem, együtt a kódolással, programozással.
Gyerekeknek,
és itt hogy mondjam, számunkra láthatóvá válnak a gyerekek, hiszen a döntőre bejönnek a székházba, és együtt alkotunk, és az mindig rettetesen feltölti az embert extra energiával.
Ez a hogyan lehetne egy picit élhető jobb a jövőnk? Ezen gondolkodnak?
Azon kell gondolkodniuk, hogy 50 év múlva egy, és mindig megadunk témaköröket, hogyan segít a technológia valamilyen problémakörnek a megoldásában. Idén az volt a feladat, hogy van két gazda, egy házaspár, aki kukoricát termesztenek, de az aszály, az eső, az időjárás, a szárazság, a rovarok, a bogarak tönkre teszik a termést, vagy tönkre tehetik, a te feladatod pedig az, hogy találj erre valamilyen technológiai megoldást, és nem volt feladat, hogy ezt mindjárt programozd is le, és úgy adjál be valamilyen pályaművet. Elsőre egy ötletet kellett alkotni, amit egy kis egy-másfél perces videóban kellett valami módon elbábozni, lehetett beszélgetni róla, lehetett eljátszani. Volt, aki egyébként már prototípussal érkezett, mert esetleg már olyan robotika szakkörön nevelődött, hogy egy ilyen kis alkotása volt. Utána az előzsűrizést követően jött egy shortlist, amit aztán a szakembergárda egy komoly zsűri leválogatott, és 10 döntőbe került csapat mérte össze az erejét. Azt gondolom, hogy minden gyerek elégedetten távozott, minden gyerek olyan extra tudással távozott, hiszen ott sokan ültek, akiknek nem volt korábban komoly programozó tudása. Ennek a napnak a délelőttje mindig úgy telik, hogy mentorok segítségével ők felkészülnek egy kicsit robotikából is, és utána délután alkotnak.
És úgy tudom, hogy fenntarthatóság kapcsán van még más pályázatotok is, úgyhogy erről még beszélgessünk egy kis rövid szünet után. A zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Fakstad Emőkével, a Ván Alapítvány ügyvezetőjével. Jövünk vissza a zene után.